Nagy generáció. Változatok az 50 fölötti aktív életre. Nékuti Ilona műsora. A műsort támogatja a Nemzeti Kulturális Alap.
Férfi mindörökre, kortalanul, most éppen 50 felett. Mi foglalkoztatja, mi zavarja, miben teljesedik ki és miben bizonytalan? Milyen a sármia, az öltözködése, a viselkedése, a kortudata? Akar-e fiatalabbnak látszani? Mit vár el magától, a világtól és a nőktől? Néze előre, és ha igen, meddig? A Nagy generációban ma Szervét Tibor színész rendezővel és Koltai Lajos rendező operatőrrel beszélgetünk.
I got life, mother. I got life, sister. I got freedom, brother. And I got good times, man. I got crazy ways, daughter. I got million-dollar charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. I got my hair, I got my head, I got my brains, I got my ears, I got my eyes, I got my nose, I got my mouth, I got my teeth, I got my tongue, I got my chin, I got my neck, I got my tits, I got my heart, I got my soul, I got my back, I got my ass, I got my arms, I got my hands, I got my fingers, got my legs, I got my feet, I got my toes, I got my liver, got my blood, I got life, brother, I got life. $1 million charm, cousin. I got headaches and toothaches and bad times to like you. Oh!
Amikor tudtam már, hogy jöttök be a Nagy generációba, akkor föltettem a Facebookra egy képet Bergerről, hiszen a Herből hallottunk most egy részletet, akkor, amikor Berger föláll az asztalra, és szétrúgja a terítéket, és elénekli ezt a dalt. És utána rengeteg nő elkezdett posztolni és válaszolni arra, hogy ti jöttök. A legkülönbözőbbek, volt, aki sorszámot akart kérni nálatok, volt, aki a Banderaszt hiányolta, és aztán megállapodtunk abban, hogy a Banderaszt nem fér be ebbe a csapatba. Meddig lázadtok? Emlékeztek-e arra, hogy mikor rúgtátok szét szimbolikusan a lábatokkal úgy a terítéket, ahogy Berger az asztalon a Herben?
Én nem emlékszem ilyesmire. Én nem, azt hiszem, hogy nem csináltam ilyesmit, bár szerettem volna, nyilván ez elképesztő nagy dolog. A kedvencemet játszottátok le. Valóban ezt a jelenetet várom mindig ebben a filmben, azon túl, hogy imádom úgy, ahogy van, és mindig meg tudom nézni. Ez érdekes módon a Milos Formannak a sajátja, hogy az Amadeuszt is bármikor megnézi az ember szívesen, és rajong érte.
Hát mert mindegyikben lázadás van,
igen, de
nem?
Itt gyönyörű, ez a legszebb, ahogy rendet teremt itt ebben a házban, ezzel, hogy fölmegy az asztal, és valami olyan gyönyörűség a zenének a csúcsa is éppen, ahogy táncol, ahogy mozog, ahogy kinéz, minden stimmel. Valószínű, hogy ilyenre soha nem lettem volna. Én elég szerint fiú voltam, így nőttem fel itt Óbudán, amint is önöm. Hát ott vagyunk, igen, Óbudán.
Igen.
És valahogy maradtam is olyan, és mi ilyen fajta legfeljebb a képzetem, vagy képzeletemben volt, hogy azt mondjam, hogy neki, most neki mennék valaminek, de neked biztos volt.
Tibor.
Nekem is nagyon, nagyon jó nevelt lázadásom volt, de nagy az életemhez képest nagyszabású, mert ugye elindult egy jó tanuló a gimnáziumban, aki elindult elég jó tanulóként egy egyetemen, be is fejezte, és hogy onnan hogy lett színész, ezt ugye már elég sokszor el is mondtam, az maga a belső, a döntés, az egy ilyen lázadó effekt volt, de nem lázadásból fakadt, hanem abból, hogy egész biztos voltam benne, hogy az az életforma, amit az egyetemi pálya vég kínál, az nem az enyém. És a színészetben nem voltam biztos, hogy az az enyém, de azt valahogy olyasminek éreztem, amit mindenképpen ki akarok próbálni. Tehát egy ilyen belső kényszer vezérelt. Mm-hmm. Ez a fajta tányérrugdosós, ami, hát amit én nagyon irigylésre méltó, és valóban a film egyik csúcsa, az velem se történt meg soha az életben, de szép lassan rájöttem, hogy nem is hiányzik, mert a legegyszerűbb hétköznapokban a felkeréstől a lefekvésig olyan rengeteg belső munkát lehet elvégezni arra nézve, hogy az ember hogy legyen szabad, mert ugye ez túlmegy a lázadáson, nekem ez a film, ez a szabadság mindenek fölött. És ez a szabadság annyira ritka, és olyan nehezen elérhető, szinte bármelyik életkorban egyébként, csak így 50 fölött, hogy már kapcsolódjak a témához, még föl is ismeri az ember.
Azt, hogy nincs, a szabadság vagy hiányát, azt, hogy mennyi van.
A szabadság hiányát, illetve azt, hogy ő maga képes-e szabadabbá lenni, mint amilyen, vagy elfogadja ezt a struktúrát, amibe az eddigi élete, meg a világ, meg a saját országa, az összes anyagi szellemi kapacitása belekényszeríti.
Ez egy olyan alapkérdés, amivel az ember óhatatlanul szembesül, mondjuk 50 fölött? Meddig voltam szabad? Meddig lehetek még az? Mit jelent ez számomra?
Bocsánat, én szerintem nem úgy van, hogy az előtt az ember szabad, utána igen, meg nem, hanem történhet bármikor bármi, és az, nekem ez vesszőparipám az utóbbi években, ez a bizonyos belső szabadság, ami hogy hogyan tudom kitágítani az életem lehetőségeinek a mezőit, ez még mondat volt? Igen, még mondat volt, de rettenetesen fontosra válik pont a felismerés képessége miatt. Én nem voltam ilyen szabad 19 éves koromban, mint most.
Lajos?
Hát, tudod, és családba élsz, neked is van gyereked.
Igen.
Sőt, szerintem a Tibor egyedül nevelte egy ideig, nem? Hogy...
Nem, nagyon csodálatosan.
Vagy ez csak városi legenda egy pasiról, nem?
Csodálatosan megosztva neveltük.
Nekem most van 4 unokám is van, úgyhogy hát ez egy, nem érzem magam kötöttnek, de mindenképpen az, hogy az ember, hát én most 42 éves házas vagyok, ugye, és mondjuk ezt büszkeséggel mondhatom, ez nem nagyon fordul, mindenki álljó, hogyha rám néz, hogy igen, mondja már, nem mondja ezt komolyan. Igen,
ennyi. És sokat vagy külföldön, lehet, hogy azért,
jó,
nem?
Jó, igen, a feleségemnek köszönhetően nyilvánvalóan ötet mindig rendet, és viselt el dolgokat. Igen, így kell mondani, hogy vagyunk, és jól vagyunk, és nagyon szeretjük a körülöttünk lévő embereket. Ez bizonyos szabadságról való lemondás jelent, az, hogy vannak, és bizonyos dolgokat bekényszerítesz oda, hogy ő értük, és mindent ő értük, és ő értük. Erről, ezzel lemondasz valamiről, az biztos, de igazán nem érzem ennek a fájdalmát. Csak azt, hogy végre megtehetem, azt, inkább a büszkeségét, hogy megtehetem azt, hogy én igenis nekik biztosítom azt a szabadságot, ha úgy tetszik, hogy élhetnek úgy, ahogy akarnak, legalábbis segítem őket, hogy úgy legyen, és most már a gyerekeket is, a piciket is. Hogy mindenki azt mondja, hogy az unoka az egy egyszerű dolog, mert az nincs felelősség, ahogy ne lenne, a legnagyobb. Szerintem pontosan úgy érzem magam, és elképesztően érzek felelősséget, hogy majd mi lesz velük.
Hallgassunk meg most egy kicsi részletet, egy Somával készített felvételből, amiben ő elmondja azt, hogy mit gondol a férfiakról.
Egy 40-50 közötti nő az buzog, az családállításra megy, zumbatáncra, jóga, feng shui, kineziológia, képzőművészeti szakkör, még posztgraduálisra iratkozik be. A férfi pedig, hát akinek most nagyon nehéz és nagyon együtt érzek velük, mert arra lett kondicionálva évszázadokon keresztül, hogy az érzelmeit elfojtsa, hogy az érzelmeivel, a lelkével, a lelki életével ne nagyon foglalkozzon, ebben most bele van betegedve. És eleve félelmetes az, ahogy mi nők felegyenesedtünk, hogy ilyen nagyon egyszerűen fejezzem ki magam, és felértékelődött ezáltal a minőségi szexualitás, ami például egy teljesen új dolog. Szóval ez egyszerre nagyon-nagyon sok információ a férfiaknak, azzal összerakva, hogy nem tanulták meg eléggé a saját érzelmeiket, nem, hogy kifejezni, de még felismerni sem.
Igen. Azt hiszem, hogy nem nagyon értem ezt, hogy veszítettünk el mindent. Nem tudom, hogy mire gondol igazán, hogy itt hogy mindenki, hogy mi lázadunk a szabadságunkért. Egyikünk sem erről beszélt erről eddig. Úgyhogy itt a másik felével a dolognak egyáltalán nem értek.
Igen, hát ő azt mondja, hogy a férfiak abba betegszenek bele, hogy hosszú éveken keresztül arra kondicionálták őket, hogy az érzelmeiket elfojtsák, és még az érzelmeik felismerésénél sem tartanak. Mennyire értetek ezzel együtt?
Nem mi vagyunk a legszerencsésebb ennek a megválasztására, mert pont annyira szerencsés foglalkozást, ha szerencsés, akkor szerencsés foglalkozást képviselünk, mind a ketten, ami nagyon nagy részt az érzelmek fölismeréséről, interpretációjáról, eljuttatásáról szól. Szóval lehet, hogy egy nagyon nagy merítésére a magyar férfiaknak ez igaz lehet, de nem gondolom azt, hogy nemek szerint meg lehet bontani így az emberiséget. Mindig is hülyeségnek tartottam ezt a distinkciót, hogy a férfiak a nők meg B magatartás halmazt képviselnek. Van nehézség én szerintem a férfi létben, de az nem ez, hanem az, hogy a nők ugye 150 éves polgárháborún vagy egyenjogúsági forradalmon vannak túl, és csomó mindenfélét meg tudtak maguknak teremteni egy 15 ezer éves struktúrával szemben. Ami nagyon klassz dolog. És tény és való, hogy egy történelmi vagy beidegzett struktúrához képest a férfiak én értelemben bizonytalanok. Kezembe került a nyáron egy nagyon-nagyon érdekes könyv, egy ausztrál családterapeuta írta.
Igen.
Beleolvastam, nem jelent még meg magyarul. És azt írja, hogy az ő legtöbb férfi ismerőse, ő magával együtt is, amikor konfrontálni kell egy nővel, vagy azért, mert a nő hülye, vagy azért, mert menstruál, vagy azért, mert egyszerűen ideges, uram, most alkalmas, mint igaza van, vagy bármiért, akkor egy ilyen veszekedésben nagyon kevés férfi áll bele. Hanem azt mondja, ne haragudj, drágám, így a bajusz alatt, és eltipeg.
Igen.
És ez valóban nagyon nehéz kezelni egy ilyen helyzetet, mert nem nagyon tudjuk, rám legalábbis igaz az, hogy ilyenfajta minta férfi közösségbe felnőni, apa mintát találni, apa mintákat összegyűjtögetni, ez nem egy egyszerű feladat.
Itt folytatjuk mindjárt.